Üdvözlégy Mária! Beszélgetés Ferenc pápával.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Ferenc pápa. Máriát már számtalanszor lefestették, szoborba faragták, történetbe foglalták. Nagyon sokan vágyakoznak utána, mások félnek tőle. Megint mások a személyiségét tanulmányozzák, a pápák pedig mindig védelmezték. Ő az, akit leginkább áhítanak a bűnösök, és akit legjobban gyűlöl Lucifer. Ám kizárólag az Úr tudta meghódítani, mégpedig egy olyan köszöntéssel, amelynek nincs párja. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Soha semmilyen teremtmény nem büszkélkedhetett azzal, hogy így köszöntötték az égből. És igen, amikor imádkozom az üdvözlégyet, elérzékenyülök, hiszen olyan érzésem van, mintha annak a történetnek első szavait hallanám, amely megváltoztatta az emberiség sorsát. Az irgalmasság üzenete ez, mintha azt mondanánk, hogy Isten újra kezdi, és egy nővel kezdi újra. Megható tudni, hogy innen indul a kereszténység.
Egy nő üdvözlésével. Isten köszönt egy nőt, és ezt egy hatalmas igazság kimondásával teszi. Szeretetemmel telve alkottalak téged, magammal telve. Így velem leszel teljes. Fiammal leszel teljes, és teljes leszel az egyház minden fiával. De a kegyelem nem ér itt véget. A szűzanya szépsége olyan szépség, amely gyümölcsöt hoz. Anyai szépség. Ne feledjük, Isten egy olyan nőt köszönt itt, aki az első pillanattól fogva anya. Már anyaként látjuk abban a pillanatban is, amikor élet fogam benne.
Érdekes, hogy Mária élettörténete a csöndbe vész, mintha az evangélisták védeni akarták volna egy különleges asszony magánéletét. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Mária úgy jön a csendből, ahogy mások egy faluból vagy egy városból származnak. Ferenc pápa, ön hogyan képzeli Mária életszakaszait, születésétől fogva egészen a mennybevételéig?
Születésének pillanatától egészen az angyali üdvözletig, vagyis az Isten angyalával történő találkozásig, olyannak képzelem Máriát, mint egy teljesen normális lányt, mint egy mai fiatal lányt, akiről nem mondhatom, hogy városi, hiszen egy kis faluból származott, de teljesen normális, átlagos. Aki szokásos nevelést kapott, nyitott a házasságra és a családalapításra, és azt képzelem, hogy szerette az írásokat, hogy ismerte az írásokat, és hogy tanult hittant, persze a féle házi hittant, a szív hittanát. Aztán Jézus fogantatása után is egy normális asszonynak képzelem. Mária maga a normalitás. Olyan nő, akiről a világunk bármely nője azt mondhatja, hogy rá szeretne hasonlítani. Életében nem volt semmi furcsaság. Normális anya volt, még szűzi házasságában is. A szüzességnek ebben a keretében is normális volt. Dolgozott, vásárolt, segített a fiának, segített a férjének. Normális volt.
Van egy gyönyörű zsoltársor. Ékesebb vagy az emberek fiainál. Szeretem azt gondolni, hogy aki a legékesebb az emberek fiai között, megkereste a nők között a legszebbet. Lényegében véve ez Mária szeplőtelen fogantatásának alapja. Olykor egyenesen megrémiszt, micsoda szépség rejtőzik ebben a történetben. De leginkább Mária stílusa üt szíven. Lábújhegyen lép ebbe a történetbe, és Lábújhegyen is távozik belőle. És ugyanez a stílus jellemzi a fiát is. De konkrétan mit jelent az, hogy Mária az áteredő bűn nélkül született?
Azt jelenti, én legalábbis így szeretem mondani, hogy Éva előtt született. Kronológiailag ez persze nem igaz. De én úgy szeretem elgondolni, hogy Mária azon pillanat előtt született, amelyikben becsapták és rászedték Évát. Ez azért lehetett így, mert Mária nem lett a csalás áldozata, és nem is szenvedte el a következményeit. Ugyanakkor később is született Évánál, hiszen az egyház tévedhetetlen álláspontja szerint az újjáteremtés fontosabb, mint a teremtés. A teremtés Ádámmal, majd Évával veszi kezdetét, és mindketten együtt Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve. Az újjáteremtés Máriával, egy magányos nővel kezdődik. Gondolhatunk akár azokra az egyedülálló nőkre is, akik egyedül vezetnek háztartást és egyedül nevelik a gyerekeiket. Csak hogy Mária még inkább egyedül van. Egyedül kezdi meg ezt a történetet, amelyet aztán majd Józseffel és a családjával folytat. Ám kezdetben az újjáteremtés nem más, mint párbeszéd Isten és egy egyedülálló nő között.
Ez a részlet nagyon fontos. A kereszténység története egy olyan nővel kezdődik, aki képes elcsodálkozni. Egy költő mondta, hogy aki elveszíti azt a képességét, hogy rácsodálkozzon a dolgokra, az idő előtt megöregszik. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy aki nem tud meglepődni, vagy nem hagyja, hogy meglepje őt Isten, az nem tudja, mit veszít.
Ez pontosan így van, hiszen Istenünk a meglepetések istene. A rácsodálkozás olyan emberi erény, amelyet felnőtt fejjel már nem tudsz visszavásárolni. Fogj egy gyereket is, mutass neki olyat, ami megragadja a figyelmét. Abban a pillanatban felcsillan a szeme, mert a rácsodálkozás a gyerekek erénye. Ha elveszítjük a képességünket a rácsodálkozásra, akkor nem fogjuk tudni megérteni Máriát. Ahhoz, hogy megértsük, vissza kell lépnünk. Újra gyermekké kell lennünk, és át kell éreznünk a gyermek megdöbbenését és csodálkozását. Úgy kell kimondanunk, hogy üdvözl légy, Mária, ahogyan a gyermek mondja, gyermeki szívvel és a szív szemével kell körbenéznünk. De kultúránk már eltávolít ettől. A rácsodálkozás egyáltalán nem szokványos a köreinkben. De vissza kell találnunk hozzá. Az egyházban is újra fel kell fedeznünk. Újra kell tanulnunk az ámulatot és a rácsodálkozást.
Az Úr van te veled. Az üdvözlégy második sorában azt állítjuk, hogy az Úr van te veled. Azt gondolom, Mária számára Istennel időzni nem valamiféle intellektuális tevékenység, sokkal inkább kutatás, amely, mint minden kutatás, nyugtalanító, sőt veszélyes. Szeretem ezt a sort, mert azt mondani, hogy az Úr van te veled, olyan, mintha társunká szegődne Isten. Mintha azt mondanánk, figyeld csak meg, hogy a szívedben éppen egy szerelmi történet zajlik Istennel. Ugyanakkor, és erre is sokszor gondolok, a lángoló és felemelő érzés mellett a félelem is megjelenik minden szerelemben. De lehet félni, amikor Isten kopogtat az ajtón? Van helye a félelemnek, ahol Isten kínálja a kalandot?
Hát persze. Sőt, a félelem jó jel. Ha manapság egy fiú vagy egy lány érzi Isten különleges hívását, és ettől nem ijed meg, akkor az azt jelenti, hogy valami hibázik, és elkezdek kételkedni. Ám amikor ennek az elhívásnak a lélekemelő érzésével együtt a félelem tapasztalata is jelentkezik, na, akkor lehet tovább lépni, mert Isten nagy dolgokra hív el bennünket. De ha őszinték vagyunk, el kell ismernünk a kicsiségünket. Teljesen normális és emberi, hogy tartunk a hibázástól. Érthető, ha a fiatalok, akik arra éreznek elhívást, hogy közelebbről, a megszentelt életben, a papságban, vagy akár a házasságban kövessék Istent, félnek. Nehogy ez az immár többször hallott hívás csak ábránd, illúzió legyen. Van nyitott és zárt félelem. A zárt félelem az, ami szolgává tesz. Ilyenkor a félelem uralja az embert. Ez nem jó, mert nem hagyja, hogy fejlődjünk. A nyitott félelem azonban a Szent Isten félelem. Félek, aggódom, de megyek előre, miközben egyszerre érzem a félelmet és a biztonságot.
Amikor döntési helyzetben vagyunk, mindig van valaki, aki így bátorít. Ne félj, itt vagyok melletted, és veled is maradok. De a döntés pillanatában az ember félelmetesen egyedül érzi magát. Azon a napon, abban a szobában Mária is egyedül volt Istennel. Megvallom önnek, hogy amikor Máriára gondolok, éppen a pápa alakja jut eszembe, amikor döntést kell hoznia Isten és az egyház előtt. Arra gondolok, hogy ilyenkor a pápa minden magányosok legmagányosabbika, és azt szeretném kérdezni, hogy nem roskad össze egy ilyen félelem súlya alatt.
Nem csak a pápa fél. Számos férfi és nő élete nehéz pillanatában átérzi ezt az aggodalmat. Jó döntést hozni csak megfelelő tanácsok és beszélgetések után lehet. De a döntő pillanatban egyedül vagyunk Istennel. Mária is egyedül van abban a pillanatban. Megrémül, eleinte nem is érti, miről van szó, mert soha nem gondolta volna, hogy egyszer majd ilyen elhívásban lesz része. Ki is mondja aggodalmait? Ám amikor megkapja a magyarázatot, azonnal meghozza a döntést, egyedül van, mégis együtt az Úrral. És ez nagy bátorság. Miután megtudja, hogy mit várnak tőle, elfogadja, és eleget tesz a kérésnek.
És valóban, Mária első szavai az evangéliumban egy kérdést fogalmaznak meg. Hogyan lehetséges mindez? Azt mondani valakinek, hogy az Úr van te veled, felér egy meghívással. Ferenc pápa, ha most visszagondol Argentínára és papi meghívásának történetére, hogyan érzi? Ön is hallotta ennek a hangnak a szólítását? Isten hívásai azért is örömteliek, mert segítenek szabaddá tenni az embert, és persze segítenek megszabadulni a félelmeinktől. A diktatúra viszont éppen szolgává szeretné silányítani az embert. Találkoztam egyszer egy édesanyával, a Májusi téri anyákhoz tartozott, aki elmondta a lánya történetét. A halálos repülések egyikén dobták ki egy repülőgépből. Hogyan lehet bátorságot meríteni ahhoz, hogy egy ilyen anyának azt merjük mondani, az Úr van te veled?
Csak azt tudom elmondani, mit tettem én ilyen esetben. Egy olyan édesanyának, aki végig szenvedte mindazt, amit a Május téri anyák végig szenvednek, én mindent megengedek. Ők azok, akik mindent kimondhatnak, mert felfoghatatlan fájdalmat éltek át. Volt, akitől ezt hallottam. Csak a lányom testét, a csontjait szeretném látni, és csak azt szeretném tudni, hogy hol van eltemetve. Magát az iszonyatot tapasztalja meg az édesanya, akit megfosztanak a gyermekétől. Létezik olyan emlékezet, amelyet anyai emlékezetnek hívok. Ennek az emlékezetnek a testhez, a húshoz és a csonthoz van köze, és ez is magyarázhatja a szorongást. Sokszor hallom a kérdést, de hát hol volt az egyház abban a pillanatban? Miért nem védett meg bennünket? Én ilyenkor csendben maradok, de mellettük vagyok. Izonyatos és érthető a Május téri anyák elkeseredése. Nem tudunk más tenni, mint odaállni melléjük, tiszteletben tartani fájdalmukat és kézen fogni őket. De ez is nagyon nehéz.
Ha az evangéliumot női szemmel olvassuk, Mária szemével, akkor egy dolog világosan szembetűnik. Ahol ott van Mária, ott a Szentlélek, különösen erős jelenléte is megfigyelhető. Ezzel együtt Mária ugyanolyan nő volt, mint az összes többi. Nem értette meg rögtön, hogy merre felé is tart a története. Ő csak fokozatosan volt képes számot vetni a misztériummal, amely az események folyamán szép lassan bontakozott ki. Az ön számára különösen kedves szerző, Romano Guardini azt írja, hogy Mária hite olyan hit, amely kitart a felfoghatatlannal szemben is, és várja, hogy végre Isten fénye világosítsa meg. Mária csak fokozatosan fedezte fel a misztériumot. Megedzette az emlékezetét, megvallotta, hogy Isten szegényeihez tartozik, és elismerte, hogy ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek, és ami a legfontosabb, bízott.
Igen, rábízta magát Istenre. Amikor a gyermek Jézust bemutatták a templomban, az öreg Simeon mondott valamit Máriának, adott neki egy jelet. Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet tőr járja át. Aztán 12 évvel később, amikor Jézus ott maradt egyedül Jeruzsálemben, Mária nagyon nagy félelmet élt át. Íme itt a tőr, gondolhatta, hiszen ezt jövendelte meg Simeon. Mindenhová követte a fiát, de egyedül volt az angyali üdvözletkor, és egyedül volt fia halálának pillanatában is.
Áldott vagy te az asszonyok között. Máriának először az angyal, aztán pedig az unokanővére Erzsébet is gyönyörű dolgot mond. Áldott vagy te az asszonyok között. Én az áldani szót mindig is a remény fogalmához kötöttem, mivel a nehézségekből minden esetben születhet valami felemelő. El lehet magyarázni egyszerű szavakkal, mit jelent az, hogy Mária áldott az asszonyok között?
Mária áldott, mert hibák és bűn nélkül született. Arra lett kiválasztva, hogy anya legyen, hogy ő adjon testet Istennek. Talán nem hatalmas áldás, hogy Istennek testet adhatok? A mi édesanyáink, amikor bennünket fogantak, aztán pedig megszültek, talán nem érezték boldognak és áldottnak magukat, hogy életet adhattak egy gyermeknek? Gondoljunk hát Máriára, aki Istentől fogan életet, és Istennek ad testet. Ez azért mégis nagyobb áldás, mint amit a mi édesanyáink kaptak.
Az evangéliumot olvasva könnyen belátjuk, hogy Mária társalgója az utca volt. Teljesen szokványos életet élt, ahogyan Tonino Bello atya is írta, piacra járt és alkudozott az árusokkal. Úgy vélem, ön is így gondolja. De amikor azt állítjuk, hogy Mária társalgója az utca volt, akkor egyáltalán nem kisebbíteni akarjuk, csak tudatosítjuk, hogy milyen volt az a környezet, amely a maga egyszerű életviszonyaival felkészítette Isten tervének és hívásának elfogadására.
Mária teljesen normális életet élt.
De mit jelent itt a normalitás?
Hogy a nép között élt, úgy, ahogy a nép. Nem normális dolog, ha valaki gyökerek és kapcsolatok nélkül él a nép között? Ilyen körülmények hatására születik meg az a bűn, amely olyannyira tetszik ellenségünknek, a sátánnak. Az elitizmus bűne. Az elit nem tudja, miként kell a nép körében élni. És amikor elitről beszélek, ezen nem egy társadalmi osztályt értek, hanem lelki megnyilvánulást. Az egyházban is vannak olyanok, akik az elitet képviselik. Ám a Lumen Gentium kezdetű zsinati dokumentum világosan kimondja, az egyház Isten szent hívő népe. Az egyház maga is nép, méghozzá Isten népe. Ám a sátánnak az elitek tetszenek.
Talán éppen ezért hat ránk olyan nagy erővel Mária egyszerűsége. Az áldás témája a szeretet témáját is előhívja, a keresztény Isten szeretetteljes Isten. Az Evangéli Gaudium kezdetű apostoli buzdításában így fogalmazott. Valahányszor Máriára tekintünk, újra felébred bennünk a gyengétség és a szeretet erejébe vetett hit. Ha Máriára gondolva ezek a szavak jutnak eszébe, bizonyára volt valaki, aki a gondolat magvát elültette a szívében. Gyermekkorában kibeszélt önnek Mária gyöngétségéről?
Családom hölgy tagjai, leginkább az édesanyám és a nagymamám, valamint egy csöndes és jóságos nővér, aki az első áldozása készített fel. Úgy emlékezem rá, hogy ő volt a tanárom a szűzanya iránti szeretetben. Hozzá kötődik az egyik legmélyebb élményem. 1986. október 17-én tértem vissza Németországból Argentínába, és érkezésemkor azzal fogadtak, hogy pontosan ezen a napon hunyt el a nővér. A következő napon reggel korán leültem a felravatalozott koporsója elé, és délután 3-ig nem mozdultam a templom padjáról. Imádkoztam és emlékeztem. Aztán elkísértem utolsó útjára is. Talán ez a nővér volt az, aki a legtöbbet tanított nekem Máriáról. Dolores volt a neve.
Gyakran beszél az egyik nagymamájáról.
Igen, nagyon szoros, különleges kapcsolatom volt vele. Apai nagyszüleim 50 méterre laktak tőlünk. És amikor édesanyámnak megszületett a második fia, 13 hónappal utánam, a nagymama minden reggel elvitt magához, és csak délután 4 körül vitt haza. Azt is mondhatnám, hogy az anyanyelvem a piemonti olasz nyelvjárás. Nagyszüleim maguk között mindig ezen a tájnyelven beszéltek, és ennek jelentős hatása lett az életemre.
Üdvözlégy Mária! Beszélgetés Ferenc pápával.